Isten igéjét ezen a mai délelőttön Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből fogjuk olvasni, mégpedig a 8. fejezet első versétől a 17. versig. Így hangzik az élő Isten szava. Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Mert az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor bűnért való áldozatként tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaira törekszenek, akik pedig lélek szerint, a lélek dolgaira. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség, minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert Isten törvényének nem engedelmeskedik, és nem is tud engedelmeskedni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test halott a bűn miatt, a lélek élet az igazság miatt. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok. De ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Idáig az ige, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, neked ezt a végtelen szeretetet, megtiszteltetést, a befogadásnak a csodáját és erejét. Kérünk, szólj ma a szíveinkhez. Amen. Foglaljunk helyet. Tegye fel az a kezét, kérem, akinek van bármilyen típusú hitele az itt élők között. Azért nem akármennyi. Majdnem azt mondhatjuk, hogy hát a fiatalságot leszámítva, alig van közöttünk olyan, akinek ne lenne bármilyen, vagy valamilyen hitele. Képzeljétek el, hogy mit kezdenétek azzal a pénzzel, ami most hirtelen felszabadulna, hogyha nem kellene tovább fizetnetek a hiteleiteket? Ugye rögtön járnak az agykerekek. Mennyi pénzhez is jutnék akkor? Hát sokhoz. Ahhoz képest, amit havonta befizetsz, vagy levonnak a számládról, hogyha hirtelen nem kellene többé fizetned, akkor szerintem azért lenne elképzelésed, hogy mire tudnád azt költeni, nem? Biztos, hogy vannak olyan vágyak, olyan elképzelések, tervek a jövőre nézve, amikről azt mondod, hogy igen, én azt nagyon szeretném, de nincsen rá lehetőségem. Mert az az erőforrás, amit másra csoportosítanék, az le van kötve. Oda van kötve, és a bank nem engedi, hogy azt másra használja. Képzeld el, hogyha ezt az adósságot egyszer s mindenkorra elengednék. És innentől kezdve az a pénz, ami most havonta kimegy a kasszából, az egy összegben a tied lehetne. Mihez kezdenél vele? Na hát ilyenkor van az, hogy beindulnak az agykerekek, és jár az agy, hogy fú, mihez is kezdenék vele. Tudjátok, pontosan ez történik, amikor átadod az életedet Krisztusnak. Nincs többé semmilyen kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Mert bár volt egy törvény, ami uralkodott feletted, amit Pál apostol úgy nevez, hogy a bűn és a halál törvénye, de azt mondja Pál, hogy az élet lelkének a törvénye megszabadított ettől. A harmadik, negyedik versben ezt olvastuk. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben. Miért? Hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk. A törvény számára mi adósok vagyunk. Adósai vagyunk Istennek. Mert egyszer valamikor nagyon régen mondhatod azt, hogy nem te, hanem Ádám, meg Éva, fúj, majd biztos bocsánatot kérnek szegények tőlünk, hogy egyszer valamikor úgy döntöttek, hogy ne próbáljunk mi ezt magunktól. És hogyha emlékeztek a bizonyságtételekre, hányszor hangzott el, én legalább hármat számoltam, ami arról szólt, hogy megy ez nekem egyedül is. Megpróbálom én magamtól is. Van erő, igaz? És onnantól kezdve az emberiség egy olyan életet él, amit megpróbál erőből nyomni. Miközben mérhetetlen mennyiségű adósságot felhalmozunk Istennel szemben, mert Isten törvénye a tökéletesség. Az a tökéletesség, ami a mi szívünk mélyén is él. Az, amire vágyunk, amilyenek szeretnénk lenni. Az a tökéletesség. Isten természete ilyen. És jelenleg ez a számunkra nem elérhető. Úgyhogy minél több időt töltünk Isten nélkül, a bűn törvénye alatt, annál nagyobb adósságot halmozunk fel. Az életünkkel vagyunk adósok Istennek. Amikor azt mondja Jézus egy provokatív, nonsense kérdésre, hogy kell-e adót fizetni a császárnak, akkor Jézus nem csak, hogy megválaszolja ezt a kérdést, hogy hát persze, fiúk, ne provokáljatok, hanem egy sokkal mélyebb szintre is vezeti azokat, akik provokálják őt, és azt mondja, hogy ide figyelj. Az csak egy dolog, hogy a császárnak tartozol néhány dénárral. Nem ez az igazán érdekes. Hanem, hogy nézd meg, kinek a képe van azon a pénzen, a császárra, igaz? Hajrá, add vissza neki! Kinek a képe van rajtad? Az Isteni. Mert az ő képére és hasonlatosságára teremtett téged, akkor add vissza neki azt, ami az övé. Mi az övé? Az életed. Amikor Jézus elmondja a gonosz szolga példázatát, az azért mondja el, mert tudja, hogy ezen a világon, ahol az adás és elvételnek a törvénye működik, a bűn és a halál törvénye, a kereskedelemnek a törvénye, a valamit valamiértnek a törvénye, Jézus tudja, hogy így működik a szívünk, és hogy ez alól olyan nehéz kivonni magunkat, hogy szinte lehetetlen. És ezért elmondja a gonosz szolga példázatát, ami ugye úgy hangzik, hogy volt egy embernek egy szolgája, aki irgalmatlanul nagy adósságot halmozott fel vele szemben. 10 000 talentummal volt adósa. És amikor bemegy az az ember az ura elé, a király elé, és ott elsírja magát, akkor azt mondja a király, hogy rendben, elengedem az adósságodat. De az ember szíve nem tud mit kezdeni ekkora kegyelemmel. És nem értjük meg azt, hogy az adósságot az Úr elengedi. Gátat szab az adósságnak. Gátat tesz a folyóba, ami csak ömlik és ömlik, az adósságot csak hömpölyög és megállíthatatlan. És aztán gátat szab ennek, és ami a gát mögött van, azt visszatartja, azzal már nem kell foglalkoznod. Ami pedig addig volt, az elfolyik. Kész. Vége. De az ember szíve nem tudja ezt felfogni, vagy legalábbis csak nagyon nehezen. Ezért aztán mit csinál a szolga? Kimegy az utcára, és ütni, verni kezdi a szolgatársait, hogyha csak egy dénárral is tartoznak neki. A 10 000 talentum az a magyar GDP-nek a sokszorosa. Az egy dénár az egy napi bér. Miért kezdi ez a szolga folytogatni és ütni, verni a saját szolgatársait? Azért, mert nem érti meg a kegyelmet, hogy nincs tovább, hogy nincsen kárhoztató ítélet, hogy nincsen adósság, hogy a bűn követelését Krisztus a saját testében kielégítette. Nem fog Isten bekopogtatni hozzád minden egyes bűnödnél, hogy adós vagy. Fizes. Nem küldi rád a végrehajtót, hanem elengedte az adósságodat. Azért, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk. Látjátok, mennyire csodálatos? A bűnös testhez hasonló formában elküldi Jézust úgy, mint mi. Hogy ő halljon meg minden bűnünk helyett. Hogy a mi összes bűnünkért ő legyen a fizetség. Ez olyan nagyon szépen, meg teológiaian hangzik, nem? Hogy elküldte Jézust a bűnös testhez hasonló formában, hogy a törvény követelése teljesüljön hol? Bennünk! Nem Jézusban, bennünk! És amikor Jézus meghalt, az összes bűnödért meghalt egyszer s mindenkorra. Fel tudod ezt fogni? Nem. Az a helyes válasz, hogy nem. Mert persze próbálkozunk, de nem tudjuk ezt felfogni, ezért mit tudunk tenni? El kell hinni. El kell fogadni Isten szeretetét. És tudjátok, hogy miért? Azért, mert amikor elengedik az adósságunkat, az lekötött erőket szabadít fel, és addig elérhetetlen lehetőségeket nyit meg a számunkra. Pontosan ugyanúgy, mint a pénzügyi világban. Most nincs lehetőséged bizonyos dolgokat megtenni. Miért? Azért, mert a pénzed elmegy tőled, kifolyik a kezed közül, megy a bankhoz. Jogos a tartozás? Hát hogyne? Azért jogos a tartozás, mert van belőle házad, van belőle kocsid, van belőle megtakarításod, és így tovább. Bármilyen típusú hiteled van, a követelés jogos. Be kell hajtani, be kell fizetni. És amennyire igaz az, hogy vannak a szívedben és a fejedben vágyak olyan lehetőségekről, amik most nem elérhetők, és olyan erőforrásokról, amelyek most szó szerint lekötöttek, így van? A pénzügyi szféra is pont ezt használja. Le van kötve a pénzed. Le vannak kötve emberileg az erőforrásaid. Le vannak kötve a lehetőségeid egészen addig, amíg Isten adósa vagy. Meg van kötve a kezed, meg van kötve a lábad, nem tudsz hova menni. Na ezt jelenti a bűn adósának lenni. Hát ezért mondta Pál apostol néhány fejezettel korábban, a törvény szent, igaz és jó. Hiába vitatkozol vele, az mindig a tökéletesség mércéje lesz. A törvény szent, igaz és jó. Jogos a követelése? Hogyne? Be kell fizetni? Igen. Ha nem fizeted meg az adósságot, büntetés következik? Ne próbáld ki. De szellemi értelemben ugyanez igaz. Olyan lehetőségek és távlatok nyílnak meg a számodra, hogyha hitben elfogadod azt, hogy nincsen adósság. Mint amennyire ez pénzügyi értelemben is ugyanúgy igaz. Nem is látsz olyan lehetőségeket, amíg küzdesz azzal, hogy állandóan fizetni akarsz. Hogy mikor leszek elég jó Isten szemében. Hogy mikor leszek elég jó. Mikor leszek jobb, mint ő, meg ő, meg ő. És majd akkor elég jó leszek Isten szemében. Majd akkor talán az én adósságom kisebbnek tűnik, mint az övé. És hogyha ezek a gondolatok ismerősnek hangoznak, az nem véletlen. Pál apostol a római levél 12. fejezetéig ebben a gondolatkörben mozog. Folyamatosan. Hogy végre megértsük. Amikor elengedik az adósságunkat, akkor lekötött erők szabadulnak fel, és addig nem is látott lehetőségek nyílnak meg a számunkra. Lehetőségek abban, hogy kik vagyunk mi, hogy hogy ismerjük magunkat. Lehetőségek arra, hogy végre kiengedjen a görcs a gyomrunkból. Lehetőségek arra, hogy végre elkezdjünk másokkal foglalkozni, ne magunkkal. Mert a gonosz szolgának az volt a baja, hogy azzal foglalkozott, hogy mindig csak én. Hát amíg nekem van adósságom, amit törleszteni kell, hogy tudnék másokkal foglalkozni? Szellemi értelemben ugyanez igaz. A keresztényeknek az egyik legfőbb betegsége, ez az önemésztés. Hogy jó vagyok-e? Elég jó vagyok-e? Nem vagyok elég jó. És amikor ez alól felszabadulsz, akkor azt tudod mondani, hogy jé, hát itt vannak emberek. Itt vannak emberek körülöttem, akiknek tudok segíteni. Akiknek azokból az erőforrásokból, amiket eddig nem tudtam használni, most tudok adni. Azok a lekötött erők, amik most felszabadulnak, azok arra vannak, hogy használjam őket. Hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk. Nincsen többé semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Na ezt láthatod pólókon, bögréken, könyvjelzőkön, mindenhol, méltán. Mert ez az igazság. De ennek a gyökere az Jézusban van. Hogy olyan lett, mint te, és meghalt helyetted. És ha már adósság, egy másik nagyon-nagyon jól ismert és nagyon sokat idézett igevers, szintén ebből a fejezetből, akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mennyire szeretjük ezt hallani, így van? Két olyan fontos igazság rejtőzik benne, amit szeretünk hallani. Egy, hogy a lélek vezet bennünket. Kettő, Isten fiai vagyunk. Na most ennél időzzünk még el egy kicsit ezen a mai délelőtten. Mert ha ezt látod az igésbögrén, meg beteszed a Bibliába könyvjelzőként, akkor nem lesz hozzáírva az ezt megelőző rész. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok. Püff! Egy jobbról. De ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, tudnélik mire vezérel? Hát ezek szerint arra, hogy öld meg a test cselekedeteit. Akkor ezek szerint mit csinálnak az Isten fiak? Ezek lennénk mi? Akik itt Isten lelke vezérel, azok Isten fiai, akiket a lélek arra vezérel, hogy öljék meg a test cselekedeteit. Oké? Okay? Tehát a fiak vadászok. A fiak azok nem engedik meg maguknak, hogy a test uralkodjon rajtuk. Akkor válunk puhákká, hogyha nem értjük meg, hogy az adósságot Isten megfizette. Nem semmissé tette, hanem kifizette. Jézus által kifizette az adósságot. És ezért mondja Pál apostol, hogy ezért testvéreim, adósok vagyunk. Na most hogy van ez? Egészen eddig azt mondja, hogy nem vagyunk adósok. Hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, ezért feláldozta Jézust. És utána folytatja, ezért testvéreim, 12. vers, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. És itt van egy óriási tudathasadás sokszor keresztények között. A kegyelem az igazságra szabadít fel. Arra, hogy magadra vedd Isten igazságát. Nem arra, hogy visszaélj vele. A kegyelem az nem azt jelenti, hogy innentől kezdve egyél én lelkem, egyél így áll, mulassál, holnap úgyis meghalunk, ugye? Ez egy másik példázat. Olyan címen fut, hogy a bolond gazdag. A kegyelem az arra szabadít fel, hogy szeresd Istent. Hogy szeresd Istent. Nem arra, hogy szembe menj vele. Azt mondja Pál, hogy akik test szerint élnek, azok ellenségeivé válnak Istennek. Nézzétek, milyen fogalmak vannak itt. Gyermekek, fiak, akiket Isten vezérel. A másik oldalon ellenségek. Nem arról van szó, hogy nem gyermekek, hanem arról van szó, hogy vagy fia vagy Istennek, és lánya természetesen, fiú értsd összefoglaló név. Ó, fiam, az azt jelenti, hogy ó, gyerekem. Fiú vagy, vagy ellenség. Ez azért nem akármi. Fiú vagy ellenség. Szóval adósok vagyunk. De nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Itt Pál apostol nem mondja ki azt, ami egyébként visszhangzik a fejünkben. Ezért testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. És ott van benned, ott mocorog, hogy hanem kinek vagyunk adósai? Istennek. Hogy a lélek szerint éljünk. Na most akkor, hogy van ez? Gyermek vagy, de adós is. Fiú vagy, már nem vagy ellenség, de mégis adós vagy. Miközben megszabadít Isten az adósságból. Akkor már csak egy kérdés van, és ezt fogjuk körüljárni, aztán pedig átadjuk magunkat az úrvacsorának. Hogy mit jelent gyermekként adósnak lenni? Na, ez egy érdekes kérdés. Mert az az igazság, hogy a gyermekeink irgalmatlan mennyiségű adósságot felhalmoznak velünk szemben életük során. És nekünk pedig mégiscsak egyetlen kérésünk van feléjük. Egyetlen kérés mindig. Onnantól kezdve, hogy megszületnek, kérlek, szeress engem, és hogyha szeretsz engem, akkor fogadj szót. Igaz? Szeretetből fakadó engedelmesség. Ennyit kérünk, amíg gyerek vagy. Ha majd felnősz, akkor majd barátként beszélünk. De addig egy dolgot kérek, hogy ne csak mondd, hogy szeretlek, hanem mutasd be, hogy szeretsz. És ez az engedelmesség. A gyerekeinktől ennyit kérünk. Próbáltad már forintosítani, hogy mennyit jelent számodra a gyereknevelés? Hát időnként persze felmérjük, hogy oké, el fog menni suliba, az ennyibe fog kerülni, jó. Persze megnézed, hogy mennyit költöttél ebben a hónapban kajára, és akkor kikerekedik a szemed, hogy te jó ég, ennyit eszünk. Persze időnként anyagi természetű dolgokkal is találkozunk a gyerekeinkkel kapcsolatban. Na de azért nem úgy működik, hogy hát, ha gyerekem még azt kiveszed a hűtőből, az még plusz egy 500-as lesz. Jó, gondold meg. Azért az elég vad lenne, nem? 18 éves korában úgy útnak engedni egy gyereket, hogy olyan jó, hogy a családunk része voltál. Következő időszakban ezt a számlát szeretném, hogyha törlesztenéd. Ugye? Annyira groteszk, hogy nevetünk rajta. A valóságban költünk a gyerekeinkre? Felhalmoznak adósságot a gyerekeink? Hát hogyne? Hát az egész életünk arról szól, nem csak addig, amíg ki nem repülnek, hanem még azután is. Az egész életünk, onnantól kezdve, hogy szülők leszünk, arról szól, hogy nekik nem kell fizetni. Majd mi helyettük. De ez nem jelenti azt, hogy az, amit teszünk, értük, az ne jelenne meg valahol hiányként. Pontosan ugyanez igaz a mi Istennel való kapcsolatunkban. És pontosan annyira groteszk Isten szemében, amikor valaki azt mondja, hogy de Uram, hidd el, én törlesztem, hidd el, megpróbálok olyan jó lenni, hogy az jó legyen neked, és kifizetek belőle 10 000 forintot. És azt mondja Isten, wow, ez nem akármi. Beválasz 10 000-et. És add össze, hogy mennyivel tartozhatnál. Hány cipőt használtál el életed során, hány kiló kenyeret ettél meg, hány liter tejet ittál meg, hány cuccot vásároltak neked, hány WC-papír gurigát fogyasztott el a család, miattad is, és így tovább. Mennyi? És akkor? Ezek még csak az anyagi természetű dolgok voltak. De hányszor engedjük el a gyerekeinknek az adósságát az engedetlenségük miatt? Na hát ez már tényleg felmérhetetlen. Igaz? Hányszor okoznak deficitet a kapcsolatban a szófogadatlanságukkal, az engedetlenségükkel, azzal, hogy szeretniük kellene, és jogosan igényelnénk tőlük a szeretetet. Jogosan követelnénk vissza a teljes önfeláldozást. Hát érted, adom az egész életemet. Van itt jogos követelés? Van a mérleg másik serpenyőjében valami? Hát hogy ne lenne? De amennyire az előbb nevettetek, mert annyira groteszk, hogy nem így tekintünk a gyerekeinkre. Na pontosan ugyanígy van ezzel Isten is. A követelés jogos. Az adósság jogos. Csak Isten azt mondja, hogy de hát én szeretlek téged. Hát szeretlek téged. Én nem úgy nézlek téged, mint egy szolgát, mint egy alkalmazottat, hogy hát valamit valamiért. Az a világ törvénye, az az ördög törvénye, a kereskedelmi törvény. De én szeretlek téged. Van adósságod velem szemben? Van. Hogy tudod törleszteni? Egyszerűen csak szeress, nem kell törleszteni. Fogadj szót. És akinek van gyereke, kicsi, vagy nagy, vagy közepes, az tudja, hogy ugyanezt igényeljük. Onnantól kezdve, hogy belép a 2 éves dac korszakba, egészen odáig még 25 éves korában elkezd halványulni a dac korszak. A szakadatlan dac korszakok sorozata egy emberi élet. Nehezen növünk ki a dac korszakból. Egészen odáig mindig ugyanez a kérés, hogy figyelj, légy szíves, fogadj szót. És ugyanígy van ezzel Isten is. Zárszóként, Isten azt szeretné, hogyha a felszabadult erőinket az ő szeretetébe investálnánk. Ennyire egyszerű. Ez a szeretetnek a dinamikája, és ez a római levélnek a lényege. És ehhez térünk vissza mindig. Isten elengedi az adósságot Krisztusban, az ő testének föláldozásában kielégítette a bűn követelését, bocsánat, a törvény követelését velünk szemben. Nincsen ítélet, nincsen adósság. Azt az erőt, ami ebből felszabadul, azokat a lehetőségeket, amik ebből felszabadulnak, azokat investáld abba, hogy szereted őt még jobban. És ez mindent megváltoztat. Itt már nem kell törlesztened, itt már nincsen semmi kötelező, itt annyi van, hogy hát ha szereted az Urat, akkor kérlek engedelmeskedj. De nem azért, mert kötelező, hanem azért, mert szereted őt. Mert tudod, hogy mit tett érted. Mert a király elengedi az egész életnyi tartozásodat. Azért. És tudjátok, az a kegyelemnek a dinamikája, hogy amikor megérted, hogy minden adósságodat elengedte, és cserébe nem kér mást, mint hogy szeresd őt és engedelmeskedj neki, az minden esetben neked lesz jó. Mindig. Az engedelmesség az mindig az ember javát szolgálja. Az soha nem Istennek egy ilyen nagyzoló, fennhéjázó jellemhibája. Hogy hát nem jártam rosszul ezzel a kegyelemmel, de azért Isten, hát elég kemény. Elég rátarti. Tudjátok, mit mond Jézus ezzel kapcsolatban? Ezzel fejezem be. Amikor a talentumok példázatában Jézus erről beszél. Nem arról, hogy szépen tudsz-e hegedülni, vagy ügyesen biciklizele, hanem arról, hogy ha ezt megérted, akkor van valami, amit Isten kihelyez hozzád, hogy kereskedj vele, hogy gyarapítsd. Ez az ő szeretete, ez a kegyelem, ez az evangélium. És amikor valaki, azaz egy talentumos, kendőbe kötve őrizte, tudjátok, hogy mi a magyarázata? Azt mondta, hogy tudtam, Uram, hogy te kegyetlen ember vagy, és féltem tőled, hogy meg fogsz büntetni. Ezért aztán inkább nem is csináltam vele semmit, csak őriztem. És erre tudjátok, mit mond az Úr? Azt mondja, hogy tudtad? Komolyan. Azt hitted, hogy ismersz engem. Tudtad? Tényleg? Te komolyan azt hiszed, hogy én ilyen vagyok? Hogy számon kérnélek? Hogy megbüntetnélek? Komolyan? Hát nem jól ismersz engem. Sőt, hova tovább? Nem ismersz engem. Ha azt gondolod, hogy tőlem félni kell, és azért csinálni azt, amit csinálsz, akkor nagyon rosszul gondolod. Az apád vagyok. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Azok pedig a felszabadult erőt, azt nem a testbe fogják tenni, hanem Isten szeretetébe investálják bele. Amen. Gyertek, álljunk fel, imádkozunk, aztán dicsérjük az Urat, és magunkhoz vesszük az ő testét és vérét. Urunk, mit mondhatnánk? Örök élet beszéde van te nálad. És köszönjük, Urunk, hogy ez a beszéd lélek és élet. És köszönjük, hogy ez az élet az, ami felülírja a bűn és a halál törvényét. Köszönjük, Atyánk, hogy nem úgy tekintesz ránk, mint adósokra, hanem úgy, mint gyermekekre. Köszönjük, Urunk, hogy ebben a szeretetben felszabadulhatunk. Hogy ebben a szeretetben lehetünk igazán önmagunk. És kérünk, hogy engedd meg, hogy a mi gyülekezetünk olyan legyen, ahol mindannyian értjük, hogy mit tettél értünk, Jézus. Ahol egyszerűen csak szeretünk téged, és ebben a szeretetben engedelmeskedünk. Kérünk, segíts meg ebben bennünket. Amen.